Nagyon könnyű dolgom volt, hiszen lassan 30 éve ebben a művészeti szénában mozgok, illetve mint műkereskedő folyamatosan képek közelében, annak adásvételüknek a közelében létezem. Sok nagy otthoni is, de nemzetközi magángyűjtemény felépítésében részem volt. Ez azt jelenti, hogy szerencsés voltam, és végigkísértem jó néhány festménynek az életútját, olyannyira, hogy néha az is előfordult, hogy most már én is tapasztalom, hogy 20 év alatt lehet, hogy egy-egy kép gazdát cserél, és valamilyen oknál fogva egy másik gyűjteménybe kerül. Ha ez történt, akkor azt mindig úgy terveztem, próbáltam, a sors úgy hozta, hogy egy olyan gyűjteménybe kerüljenek ezek a művek, amelyek a jövőben továbbra is elérhetőek számomra. De műgyűjtemények felépítése, az a kapcsolati tőke, az a bizalom, természetesen egy szakmaiságon nyugszik, de az a bizalom, ami kialakul a gyűjtő, a kereskedő, és egyben aki kereskedő, az is gyűjtő, hiszen nekünk is vannak képeink otthon is egy gyűjteményünk, az sok év munkája, sok évtized munkája, és ha ez így van, és megszolgálod ezt a bizalmat, ezt a szakmai tudást, és van egy reputációd, nevezzük így, akkor ezek a képek mindig elérhetőek lesznek a számodra. A kérdés már csak az, hogy milyen kiállításra kéred őket kölcsön, vagy pedig te milyen kiállítást találsz a számukra a legmegfelelőbbet. Jelen esetben ez utóbbi példát látjuk itt, hiszen ennek a kiállításnak teljes egészében én vagyok a kurátora, és azt jelentette, hogy végül is szabad kezet kaptam ahhoz, hogy hogyan milyen képeket hozok, és ezeket hogyan elegyítem. Talán kicsit azt is mondhatjuk, hogy ez a kiállítás az én ízlésemet, és az én látásomat tükrözi, ahogyan én látom a világot, és talán ezeken a képeken keresztül én így látom a világot, amit itt ma megtekinthetünk.
Milyen vezérfonalon indultál el, hiszen a nagybányai művészetet valóban számtalan módon lehet rendezni, annak is vannak korszakai, stílusai, stb.
Az első és legfontosabb volt, hogy olyan műveket kapjunk, amelyeket vagy nem láthatott még a közönség, vagy nagyon ritkán láthatott. De például, ahogyan most itt állunk, ezeket együtt még sohasem. Hiszen itt azért keverednek az abszolút nagybányai vagy helyi, tehát a Erdélyhez köthető művek, amelyek esetleg az utóbbi néhány évben talán itt vagy ezáltal valahol felbukkanhattak egy kiállításon, és keverednek olyan művek, amelyek már a születésük időpontjában innen elkerültek. Például a Gyermekek a pónikon 1905-ben festette Ferenczi Károly. Tudjuk, hogy már 910-től egy család tulajdonában volt, akik el is hagyták Magyarországot és Kanadába emigráltak. Ez azt jelenti, hogy ez a festmény, kimondhatjuk, a születése időpontjától elment erről a tájról, erről a vidékről, és most ér haza, vagy most ér ide-vissza a közönséghez. Kimondottan ezzel a festménnyel kapcsolatban volt is egy szép történetünk, ezt mi fedeztük fel 105-120 évvel később. Örökösök megörökölték, Európában volt, és letaglózváltunk előtte, hogy itt van az a kép, amelyet a Magyar Nemzeti Galéria egy Wanted nevezetű falon, tehát fekete-fehér fotóknál keres. Szóval a vezérfonal az az volt, hogy amennyire lehet egy kiállítótér lehetőségevel, a nagyságával nézzük meg, hogy mi az, ami el tudna férni. Természetesen mutassuk be a nagy alapítóknak a műveit, és azokból is, ha lehet ilyen merészet mondani, a nagy alapítóknak is a legjobb műveit, ha ide tudjuk hozni. Mert hiszen minden festőnek vannak emblematikus művei, és minden festőnek vannak kevésbé jó napjai. És emellett még el kellett hozni, illetve én azt gondoltam, hogy nagyon szegény volna az a kiállítás, ha csak a nagy alapítókat mutatnánk, el kell hozni később a 20-as, 30-as évek alkotónak a műveit is, természetesen azok, amelyek elérhetők magángyűjteményeken keresztül. Így kerültek ide Kádár Gézának, Boldizsár Istvánnak a művei. Egy vezérfonal volt még a nyár folyamán az első megnyitónkor, hogy a tájképek mellett, amelyek abszolút reflektálnak a vidékre, hiszen itt születtek, önarcképeket akartam megmutatni, amelyeket ide is elhoztunk, hiszen ezzel egy kicsit a mai kor emberének, az ifjúságnak szeretnék üzenni, hogy nézzetek ide, ezek voltak azok az emberek, akik festették ezeket a műveket. Ez kicsit olyan, mint a selfie manapság. Ez egyszerű kimondanunk, de tény, ezek a festmények, ezeknek az alkotóknak a selfie-jé ahhoz, hogy ők ki akarták magukat fejezni, hogyan megmutatni magukat a háttérben, az abrosszal, vagy csak egy puritán előtérben, egy ablak előtt, vagy a cigarettával a kezében. Ezek is történetek, amelyeket el kell mesélnünk, és amely azt gondolom, hogy egy adalék azon kívül, hogy egy művészettörténész azt a képet egy már kétszer, háromszor, ötször elhelyezte egy bizonyos reflexióban.
Volt már egy adott pillanatban akár szándékosság is, hogy kerestél célirányosan képet, hogy valahogyan beilleszthető legyen a koncepcióba?
Igen, volt erre példa, és hála Istennek sikerült ezeket a képeket is megkapnunk. Nem volt egyszerű, mert ezek vagy örökségvédelmi alkotások, amelyek védettek, tehát nem hagyhatják el Magyarország területét, vagy nagyon-nagyon-nagyon drága alkotások, amelyek valamikor egy rekordárért keltek el egy-egy árverésen. Így aztán a gyűjtők egyrészt féltik, másrészt nem szeretik, ha sokáig távol vannak tőlük az alkotások. A nagybányai kiállításkor részt vett néhány mű, amelyeket már nem tudtunk ide kölcsönözni, de mondhatom szerencse is, hiszen helyet adtak új műveknek, amelyeket viszont oda nem tudtunk kölcsönözni. Tehát azt hiszem, hogy kiegyenlített így a dolog. Ide először érkeznek Ferenczi Károly ikonikus művei, mint a lóitatás. Én lovasnak hívom, hiszen azt látjuk a festményen, mindig így reflektálok rá, de hát tudjuk, hogy lóitatás vagy Lovak a vízben a címe. A korábban említett Gyermekek pónikon. Most szerepel itt először Plányi Ervinnek Elegáns hölgy a kertben, de valószínűleg az édesanyjáról festett műve, amely nagyon ritka, ha mondhatom azt, a magyar fófestészet egyik gyöngyszeme. És ugye nagyon korán, azt hiszem, az első világháborúban elhunyt alkotóról beszélünk, tehát nemhogy nem teljes az életműve, nemhogy hiányos szinte, nem is forrott ki egy életmű. Ami még külön zamata ennek a kiállításnak, hogy a magángyűjteményeken kívül két múzeum volt szíves és kölcsönzött erre a tárlatra műveket. Az egyik Boromisza Tibor monumentális, ikonikus, emblematikus, nem is ismerek hasonló művet tőle, triptihonja, amely letaglózó, ez egy ugye méreténél fogva nagy, de egyébként is egy nagyon expresszív festmény. Ezt először láthatjuk például ezekkel a magyarországi képekkel, vagy a magyar gyűjteményekből ide érkezett festményekkel. De úgy szintén látjuk önarcképét is Boromisza Tibornak, ez nagyon érdekes látni akkor, hogy úgy szintén az ifjúsághoz, hogy ez az úriember, aki tájban a kezében egy festőpalettával, de viszont nagyon elegánsan nyakkendőben festette meg magát, látjuk az eleganciát. Ő milyen művek alkotója volt itt, és esetleg felfedezzük-e azt az eleganciát, vagy azt a látásmódot, ahogyan ő akarta magát megmutatni az ő festményeiben. Én ezeken mindig el szoktam gondolkodni, hogy ezeket a dolgokat, ezeket látjuk egy-egy műben, vagy egy-egy festő hogyan hathatott. Nagyon izgalmas, hogy egy erdélyi magángyűjteményből és egy múzeumi gyűjteményből Ziffer Sándornak két portréja is megérkezett erre a tárlatra. Az egyik ifjú korában, szerintem innen, ha jól látom, 1908-10 körül készülhetett, egy rendkívül elegáns urat láttunk, ahogyan egy kék zakóban belenéz a kamerába. Csak csupán két festményre tőle ott látható egy, hát mondhatjuk nem kis léptékű, a már idősödő művésznek az életnagyságnál is nagyobb önarcképét, amely azt gondolom, hogy elég nagy merészségre val, hiszen nem egy fiatal, jóképű embert látunk, hanem egy idősödő művészt, aki egy kicsit nagyobbat festett, mint ahogyan azt általában megszoktuk ilyenkor egy-egy művésztől. Ez egy nagyon izgalmas kép, és aztán annó a Nagybányai Múzeumban láttam, és nagyon örülök, hogy sikerült erre a tárlatra Marosvásárhelynek megszereznie.
Stílus szempontjából is igen változatos, hiszen például a másik teremben ott üvölt felénk az Iványi Grünwald, nagyon fóvos nagybányai tája például. Ilyen szempontból voltak gondjaid az illesztéssel?
Hát igen, igen, egy picit voltak, hiszen a Várgaléria terei fantasztikusan működnek, de nem múzeumnak épült, ugyebár ez a helyiség. Ennél fogva a tárlat először is két részre bomlik, tehát valahogyan úgy kellett megkomponálnunk férjemnek, Ernst Wasson-nek, aki már ide érkezett a megnyitó előtt néhány nappal, úgy kellett megkomponálni, hogy mind a két helyiség koherensen illeszkedjen egymáshoz. Azt gondolom, ahol az Iványi Grünwald Béla egyszerűen szembe jön velünk, ahogy belépünk a terembe, és szerintem letaglóz a tüze színeivel, és amely az egyik ikonikus képe ennek a kiállítássorozatnak. A Ferenczi Károlyokkal talán mondhatni egy kicsit kevésbé eklektikus, mint a második terem, ahol azt hiszem sokkal több évet ölelünk át, hiszen itt már a 10-es évektől egészen a 40-es évekig tartanak ezek a festmények, de még így is, hogy nem egy galériának készült ez a kiállítótér, ezekkel a falakkal, ezzel az atmoszférával, még akkor is, hogyha ezek a festmények működhetnének egy múzeumban, másképpen egy-egy portrét lehet, hogy másképpen helyeznék, azt gondolnám, hogy nincs probléma azzal, hogy ilyen sűrűn kihelyeztük őket, és ennyire közel egymás mellett is képesek ránk hatni.
Ez a kiállítás ugye tovább fog majd vándorolni, de lehet, hogy nem ez a kiállítás, hanem lehet, hogy egy kicsit megváltoztatva egyes képeket, sorrendet, hiszen nyilván a tér majd meghatározza, meg hogy mi maradhat. Ki kéri vissza esetleg a tulajdonát hamarabb?
Ki kéri vissza? Hogyan adhatunk más képeknek is helyet, lehetőséget, és ösztönözni a közönséget arra, hogy újra megnézzék ezt a kiállítást, mert ami itt Marosvásárhelyen meg fog történni, az megismételhetetlen, hiszen ez a tárlat változni fog. Azt is elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon különleges kiállítás sorozat, mert nem egy megkomponált mű megy végig egy fél éven vagy egy éven keresztül városokon vagy országokon, hanem szánt szándékkal, más koncepcióval, más művekkel elegyítve mindig egy új látvánnyal szeretnénk jelentkezni, hogy az emberek mindig valami újat kapjanak, vagy valami mást. Ez természetesen nem egyszerű, sőt, ez nagyon nehéz. Ezeknek a műveknek a folyamatos szállítása, ennek az adminisztrációs háttere rendkívül bonyolult. Az, hogy én ezt így álmodtam meg, ez nagyon nagy terhet ró a galériában az asszisztenseimre, akiknek ezúton is nagyon köszönöm a munkát. Egy múzeum szerintem nem igazán vállalkozik egy olyan feladatra, hogy 2 hónaponta cserélje a festményeket, arról nem is beszélve, hogy a biztosítóban mindenki csak fogja az asztalt, hogy már megint ez nem az a perlocsa, vagy ja, de ennek is ez a címe, ja, ugyanez, amire de közben már egy másik képet hozunk, mert ugye a Nagybányai tájcímmel rengeteg festményt ismerünk. Emellett a szállító cégnek problémái vannak, hiszen ide megérkeznek bizonyos csomagolás technikával bizonyos faládák, amik ezekre a méretekre készülnek. De mindezt vállaltuk pont azzal, hogy ettől lesz ez a kiállítás különleges, és ettől lesz azt hiszem mozgó, hiszen a 21. században valahogy másképpen kell már megmutatnunk szerintem a dolgokat. Másképpen kell őket kommunikálnunk, hiszen mi is másképpen élünk már. Csak ha belegondolunk, hogy 10 évvel ezelőtt hogyan kommunikáltunk egy múzeummal, faxokat küldtünk, vagy 15 évvel ezelőtt. Most egyszerűen egy szerződést egy e-maillel, vagy egy telefonnal gyorsan elküldünk. Ez a gyorsaság, ez a felfokozottság igenis hátrány abban a pillanatban, amikor az ifjúságnak, vagy akár csak magunknak meg akarunk valamit mutatni, és azt mondjuk, hogy állj meg egy fél órára, merítkezz el ebben, akkor valahogy más eszközökhöz kell nyúlnunk. És azt hiszem, ez is egy eszköz, ha lehet ezt így mondani, hogy ez egy folyamatosan fluktuáló és változó kiállítás lesz, illetve már az, hiszen a második állomásában vagyunk, és remélem a következő, amely jövő év elején fog megnyílni, ugyanilyen újdonságokkal fog szolgálni, amelyeket ma itt láthatunk, és nem csak a magángyűjtemények műveire gondolok, hanem a múzeumokból kölcsönzött művekre, amelyek bizony-bizony nem is annyira biztos, hogy állandó kiállítótérben láthatóak, lehet, hogy csak erre a kiállításra hozzák ki őket egy-egy raktárból.
Következő állomások?
Még Erdélyben szándékszunk maradni, még legyen titok, hogy mely állomás lesz, de nem olyan messze Marosvásárhelytől. Amit biztosan el tudok mondani, hogy jövőre tavasszal a Vajdaságba is érkezik majd ez a tárlat, és aztán egy nagyon nagy fordulattal ellenkező irányba indulunk, kifeszítjük a vitorlát, és a magyar kultúrát és a magyar művészetet Nyugat-Európába szándékszunk vinni, és megint szembe jön az az első mondat, hogy milyen gazdag ez a nagybányai művészet, mert Nyugat-Európában miközben magunkat szeretném megmutatni a magyar kultúrának ezt a zamatát, ezt az ízét, akár olyan festményt, ahol Ciffernek a népviseletbe öltözött asszonyét elvisszük, igenis oda olyan műveket is kell bemutatnunk, amelyek ott születtek. Tehát szándékom szerint azok a nagybányai alkotók, akik csak egy bizonyos időszakban voltak nagybányai alkotók, vagy mondhatjuk őket azoknak, de mondjuk Párizsban festettek, azoknak a műveit ki fogjuk állítani, és ezek a művek már olyan alkotások lesznek, amelyek nagy nemzetközi nyugat-európai gyűjteményekben vannak. Ezeknek a megszerzése még nagyobb terhet ró ránk, hiszen itt teljesen más biztosítékokat kérnek ezek a nagy gyűjtők, lehet, hogy más értékű festményekről is beszélünk. Ha lehet egy nagyon egyszerű frázissal érnem, ezek mind olyan festmények lesznek, amelyek valamelyik könyvnek a borítói, címlapborítói. Tehát címlapborítókkal fogunk érkezni, de ide is már azokkal érkeztünk, hiszen rengeteg festményt meg lehet találni kiállítási katalógusok címlapján.